itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Mindössze 10 fős többséggel, de az Európai Parlament megszavazta azt a határozatot, amivel a nemrégiben aláírt Mercosur tagállamokkal kötendő partnerségi és ideiglenes kereskedelmi megállapodásokat az Európai Unió bíróságához küldik véleményezésére. Ez azt jelenti, hogy a megállapodás ratifikálását akár 2 évig is elhalaszthatják, mivel a luxemburgi testület 18-24 hónapig vizsgál egy ügyet, írja cikkében az Index. Előzőleg már tiltakoztak a gazdák, hogy ezzel Európába kerülő olcsó, de nem megfelelő minőségű dél-amerikai élelmiszerek tennék tönkre őket. Az Európai Parlament sürgősségi eljárásban megszavazta, hogy az Unió 90 milliárd eurós közös hitelt vegyen fel Kijev megsegítésére, miután erről a tagállamok állam és kormányfői még korábban megállapodtak. A hitelből Magyarország mellett a Cseh Köztársaság és Szlovákia is kimarad. Ukrajna bekérette a kijevi magyar nagykövetet, így tiltakozva a nemzeti petíció ellen, amit a kormány Ukrajnával és Brüsszellel kapcsolatban indít, derült ki a külgazdasági és külügyminiszter posztjából. Szijjártó Péter közölte, Ukrajna tovább feszíti a húrt Magyarországgal szemben, de bármit is csinálnak, amíg hazánkban szuverén nemzeti kormány van, addig a magyar emberek pénzét nem fogják elküldeni a szomszédországba. A tárcavezető ismertetése szerint az ukránok azt is közölték, hogy korlátozni fogják a magyar kormányzati tisztségviselők utazását és látogatásait Kárpátalján. Nem lehet felvenni az Európai Unióba egy olyan országot, amely a nemzeti kisebbségekkel szemben durván fellép, szögezte le Szijjártó Péter. Az alapvető jogok biztosa nyílt levélben kereste meg az EBSZ nemzetiségi kisebbségekkel foglalkozó főbiztosát, az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala igazgatóját, az Európai Parlament elnökét, valamint a Szlovák Köztársaság emberi jogi biztosát a Beneš dekrétumok ügyében. A hivatal emlékeztet, ez lényegében életfeltételeitől fosztott meg több mint 4 millió magyar és német nemzetiségű embert. A dekrétumokat, illetve az azokat később megerősítő jogszabályokat formálisan nem helyezték hatályon kívül, sőt, Szlovákiában új törvényt alkottak nemrég a védelmükben. A rendkívüli januári hideg felgyorsította a kormány döntéshozatalát, Orbán Viktor újabb lépéseket helyezett kilátásba a rezsicsökkentés megerősítésére, miután januárban éves alapon 43%-kal ugrott meg a lakossági gázfogyasztás. A kabinet ma tárgyal a módosításról, a bejelentés hamarosan megtörténik. A kormányülés legfontosabb feladata a rezsicsökkentés fokozása, jelezte előzőleg a miniszterelnök a Facebook oldalán. Évtizedek óta nem volt olyan hideg január Magyarországon, mint amilyennel a 2026-os év indult, írta a kormányfő, aki úgy véli, ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés. Mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz, jegyezte meg. Nagy Márton gazdasági miniszter egy korábbi háttérbeszélgetésen is beszélt már erről, de világossá tette, a cél az, hogy az esetleges beavatkozás fedezete az energiaszektorban keletkező profitból származzon, vagyis a lakossági rezsi enyhítése ne közvetlenül az államháztartást terhelje. Orbán Viktor a svájci Davosba repül a gázai béketanácsra, ahová Donald Trump amerikai elnök hívta meg. Azután a miniszterelnök Brüsszelbe utazik a rendkívüli miniszterelnöki csúcs találkozóra, amelyet Grönland ügyében hívtak össze. 100 milliárd forintos segítséget kapnak az éttermek, írta a Facebookon a nemzetgazdasági miniszter tegnap. Nagy Márton posztjából még nem derültek ki részletek. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete korábban jelezte, hogy az ágazat még mindig nem heverte ki a pandémia hatásait. Idén is elindul a Boldogasszony zarándokvonat a Misszió Tours utazási iroda és a MÁV személyszállítási ZRT közös szervezésében a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek ezzel kapcsolatban elmondta, a zarándoklat napjainkban egyfajta ellenkultúra. Ma, amikor semmire sincs időnk, amikor minden a teljesítményről szól, a zarándok úton lassítunk. A lengyelországi Csesztóvába és Krakkóba, Mátra-Verebély-Szentkútra és Bodajkra is szerveznek zarándokvonatokat idén. A belföldi utazási kedvélénkítését célzó kampányt indít a Visit Hungary. A téli rekreációs lehetőségekre szeretnék felhívni a figyelmet. A szálláshelyek 5, a fürdőhelyek 15%-os kedvezményével a jelentkezőket várják, mondta el a Visit Hungary vezérigazgatója Csendes Olivér a TV2 műsorában. Végül az időjárásról. Éjjel és holnap általában erősen felhős, borult lesz az ég, párás a levegő, szitálás, ónos szitálás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban mínusz 15 és mínusz 10 fok között, napközben mínusz 3, mínusz 2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Nem mindennapi könyvbemutatón jártam június 11-én. A Corvinus Egyetemen Baric Laura, domonkos nővér, Summa Ökonomie című 600 oldalas kötetéről beszélgettek, amely értekezéseket, beszélgetéseket tartalmaz az emberközpontú gazdaságról. A könyvbemutatót követően beszélgettem a szerzővel és a kerekasztal résztvevői közül néhányakkal. Azt hiszem, Laura nővér most ezen az estén nagyon boldog, mert egy nagyszerű kötet látott napvilágot, és a könyvbemutatón is olyan izgalmas, magas szintű és érdekveszítő beszélgetés zajlott világunkról, az emberarcú, emberközpontú gazdaságról, hogy érdemes csinálni. Nem hiába a prédikátorok rendjének tagja Laura nővér mondta is, hogy kötelességének érzi, hogy hirdesse azt, amiben hisz, és amiből meg van győződve.
Igen, hát ugye domonkos vagyok, tehát ez a prédikátor rendet jelenti, és itt nekem apostoli munkám van, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy ezt a gazdaság területén lévő témákat hirdetem, ami az én esetemben a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban, a keteg, és ennek a másik neve az emberközpontú gazdaság, amit 20 éve tanulmányozok, 20 éve dolgozok rajta. Nagyon sok külföldi forrás van, nagyon sok hazai forrás van, nagyon sok társam van ebben. Tehát úgy merném mondani, hogy hát most már egy mozgalom már nőtte ki magát, amiben én megpróbálom a legtöbbet beleadni és a legtöbbet kivenni, és ennek a gyümölcse most ez az új könyv, amit 600 oldalas könyv társszerzőkkel együtt, amit most adott ki a Kairos kiadó.
És hát nem csak mindenben egyetértő, azonos gondolkodású emberek egymás közötti beszélgetése ez, hanem egy misszió is, maga a kötet is, mert más közgazdasági iskolák filozófiák képviselőivel való párbeszéd is nagyon fontos része a kötetnek.
Igen, nekem az az elképzelésem és a meggyőződésem is, hogy nem a különbségeket kell keresni a különböző álláspontú, pártállású vagy gondolkodásmódú emberek között, hanem az egyezőséget és a közös pontokat. És én ennek a felfedezését tűztem ki célul a magam számára, úgyhogy ezért tanulmányoztam a buddhista közgazdaságtant is, a hinduistát, ez a könyvbe bele van írva. És egy paradigmaváltásról beszélünk itt nagyon sokan közgazdászok, hogy erre van szükség, és ennek a lehetőségét kutatjuk, hogy hogyan lehetne egy másik gazdasági rendszert megvalósítani. De ahhoz, hogy ez megvalósuljon, itt ehhez össze kell fogni, nagyon sok mindenkinek össze kell fogni a közös pontok mentén. És ezek a közös pontok megvannak, tehát hogyha a pápai enciklikáknak a bevezetője úgy szól, hogy a pápák ajánlják az írásaikat a papoknak, a szerzeteseknek, a hívőknek, és minden jó szándékú embernek, és én erre a minden jó szándékú emberre vagyok büszke, hogy ezek vannak, ezeket én felfedezem, ezeket én tapasztalom, és ebben van a remény a jó szándékú embereknek a cselekvéseiben és összefogásában van a remény.
Mit érzett Laura nővér, amikor az új pápa az egyház szociális tanítása elindítójának a nevét vette föl 13. Leó után, most van egy 14. Leó pápánk, tehát az egyház szociális tanítása talán nem marad az egyház legféltettebb titka, hanem tényleg a közkincséválás útjára indul.
Hát ebben érzem én magamat nagyon fontos úttörőnek, mert az egyház társadalmi tanításáról van egy mondás, hogy a legféltettebben őrzött titok. Tehát nagyon kevés hívő ember ismeri azt, hogy a katolikus egyháznak mi a tanítása gazdaságról, társadalomról, politikáról, közéletről, mert valahogy ez kiesik a tanításoknak a látóköréből, hogy van egy egyháztársadalmi tanítása. Na most én azokban a közgazdászkörökben vagyok ismerős, mondom külföldiekben is nagyon sok neves közgazdászokban, akik viszont arra tették az életüket, hogy az egyháztársadalmi tanítására kidolgozott közgazdaságtant hirdessék, és ennek a társulatnak vagyok a tagja én is, és én is ezt szeretném, hogyha minél több emberre meg tudnám ezt ismertetni a mi országunkban.
És a summa ökonomiae ennek a kézikönyve bizonyos értelemben?
Hát a summa ökonomiae az Aquinoi Szent Tamás summa teológiára akar hivatkozni, mert ebben a könyvben tényleg nagyon átfogó ismereteket adok az emberközpontú közgazdaságtanról, és nem csak elméletben írom le az ismérveket, hanem interjúkat készítettem nagy cégekkel, bankokkal, hálózatokkal, akiknél megvalósulhat, ez, és meg is valósul ez az emberközpontú gazdasági szemlélet, azért, hogy bemutassam, hogy a gyakorlatban is létre lehet hozni az elveket, az egyháztársai tanítása nem csak egy elméleti valami, hanem a gyakorlatban is meg tud valósulni. Úgyhogy hát erről a könyv ezért mondom, hogy több szerzős és több oldalú, és hát azért ajánlom minden egyes hallgatónak, mert hogyha valaki nem is annyira mélységében érdekel a közgazdaságtan, de az interjúkon egy csomó olyan tanulságos dolgot olvashat, ami megragad benne, és ebből következtetni lehet, hogy az egyháznak mi a tanítása a gazdaságról.
Laura nővér, nagyon szépen köszönöm. Pogácsa Zoltán a beszélgetőtársam, a Közgazdasági Egyetemen, a Corvinuson bemutatták Baritz Laura Domonkos nővér Summa Ökonomiae című kötetét, amely nem egy egyszerzős mű tulajdonképpen, hanem sok-sok beszélgetés arról, hogy milyen gazdaságot szeretnénk magunknak. És az egyik résztvevő Pogácsa Zoltán olyan személyes jó kapcsolatban van Laura nővérrel. Mit tanult Laura nővértől, illetve mi az, ami gazdagítja az ő szemléletével az önmunkásságát?
Hát szerintem két dolgot tanultam Laura Nödeltől. Az egyik az, hogy nem igaz az a Magyarországon igencsak eluralkodott kép, hogy a katolikus egyháznak, vagy úgy általában az egyháznak az a feladata, hogy úgy a világtól elvonultan ilyen ezoterikus, nem, misézzen meg, nem tudom, valami világtól teljesen távoli dolgokat csináljon, hanem hogy igenis az is a feladata, hogy vegyen részt a világban, alakítsa a világot, legyen kapcsolatban emberekkel, és hogyha ez olyan formát ölt, hogy valaki mondjuk társadalomfilozófiával, közgazdaságtudománnyal akar foglalkozni, mert hogy ugye a világunkat azért a gazdaság elég erősen meghatározza, akkor ám legyen, és hogyha az ember apáca, és mondjuk egyházi személy is, még nő is, és nem tudom, akkor is vegye a bátorságot magának, ez az egyik, amit megtanultam. A másik pedig, hogy nagyon távolról jövő emberek is tudnak ugyanarra a konklúzióra jutni. Tehát én egyáltalán nem egy ilyen vallásos háttérből közelítem meg a dolgokat. Nekem a skandináv modell, a zöld fenntarthatósági tudományos gondolatok a hátterem, és akkor beszélgetünk Laura nővérrel, ő hozza a maga katolikus hátterét, és arra meglepő tapasztalatra jutunk, hogy ugyanazt akarjuk, ugyanazokat a változásokat, ugyanazokat a kiinduló pontokat is, a humanizmus, az emberközpontúság, a közjó, ilyenek, ezek teljesen közösek. Tehát, hogy egészen más onnan jövő, más millióból, más szocializációból, más közegből jövő emberek, akikről azt gondolná a társadalom nagy része, hogy más értékeket képviselnek, tudnak jutni konszenzusra.
Itt a könyvbemutatón ön hivatkozott Ferenc pápára, illetve szólt a latin-amerikai felszabadítás teológiájáról is, amely Ferenc pápának egy elementáris élmény volt, mint ön mondta. Lezárult Ferenc pápa 10 éves pápasága. Azt már kérdeztem, hogy Laura nővértől mit kapott, Ferenc pápától mit kapott?
Hát szerintem Ferenc pápa a katolikusoknak azt adta, hogy nagyon sok katolikus mondta először azt, hogy hosszú idő után, hogy nagyon jó érzés katolikusnak lenni végre, tehát hogy végre nem azt gondolják a katolikusokról, hogy az egy retrográd, konzervatív, visszatartó erő, hogy büszkék lehetnek arra, hogy katolikusok, és nem katolikusként, vagy kívülről nézve pedig ugye ebből adódott egy erő, egy figyelemközpont, amit azt hozott létre, hogy nem csak Ferenc pápa, hanem az általa mozgósított katolikus egyház abban a világban, ami ugye hát egyre inkább háborúk, önzés, igazságtalanságok, fenntarthatatlanság és egy ilyen kíméletlen kapitalizmus által dominál, abban Ferenc pápa, meg úgy általában a katolikus egyház szerintem szélesen mindenki által elismerten egy pozitív erővé vált. Tehát, hogy azokkal szemben, azokkal a politikusokkal, gondolkodókkal, közéleti szereplőkkel, akik amellett érveltek, hogy az önzés, a profithajhászás, a fogyasztása, nem tudom, sok ilyet tudok mondani, ezzel szemben nagyon erőteljesen megjelenített ő, és remélem, hogy nem csak ő, hanem az egyház, a katolikus egyház válik. Amennyire látom, Leó pápával ez folytatódik.
Nem véletlen, hogy a példaképe 13. Leó, aki az egyház szociális tanításának a modernkori megfogalmazója.
Igen, és hogy tulajdonképpen egy picit már talán második János Pál pápa is ilyen volt, sokkal erősebben Ferenc pápa. Ha ez folytatódik Leó pápa alatt, akkor azt gondolom, hogy a katolikus egyház hosszabb távon is vissza tud térni ahhoz a tulajdonképpen eredeti küldetéséhez, hogy ő a világban erőteljesen, erővel, asszertíven, tehát nem, nyilván nem erőszakkal, hanem egy önbizalommal egy olyan pozitív erő legyen, egy olyan pozitív fókuszpont, véleményvezér, hogy a mai szavakat használjuk, ami terelgeti a világot, és valamifajta vonatkoztatási pont tud lenni. Szerintem ezt az elmúlt mondjuk 10-15 évben nagyon erősen megteremtette a Vatikán, de nem csak az, hanem hogy általában szerintem a világ katolikus közössége.
Köszönöm szépen! Béres gyógyszergyár, és hát a Béres család képviseletében Barisz Laura könyvbemutatóján részt vett Béres Melinda. Mi az ön területe a nagy Béres világban?
A Béres család tagjaként dolgozom a Béres gyógyszergyár ZRT-nél, az igazgatóság tagja vagyok, illetve a kommunikációs igazgatói pozíciót töltöm be, ami elsősorban a vállalati kommunikációval foglalkozik.
A Laura nővér könyvének előkészítésében, illetve riportalanyként vagy interjúalanyként részt vett. Mi az, ami önnek jelent a Laura nővér gondolkodása?
Testvérem Béres Marcellal közösen adtunk interjút Laura nővérnek, mert korábban egy másik konferencián találkoztunk, ahol a keresztény szemléletű gazdasággal foglalkoztunk, és hát nagyon jól esett az, hogy hasonló gondolkodású személlyel beszélgethetünk, osztattuk meg gondolatainkat, és jól estek az ő bíztató szavai is abba, hogy érdemes kitartani ezen az úton. Sokszor, amikor az értékrendünket követve dolgozunk a mindennapokban, azért nem mondanám, hogy mindig azt érezzük, hogy előnyt élvezünk. Az, hogy a mai gazdasági rendszerben, a kapitalizmusban, a piacgazdaságban, a fogyasztói társadalomban, a keresztény értékrendet képviselve, a gazdálkodásunkban ezeket érvényre juttatva gazdálkodjunk, ez nem mindig egyszerű, sokszor még versenyhátrányt is jelenthet, és jól esik az, hogy az ember ilyenkor találkozik másokkal is, akik hasonlóképpen gondolkodnak. Ez egyfajta megerősítés is a számunkra, hogy érdemes és jó így csinálni, és így gondolkodni.
Igen, még a könyv előkészülő stádiumban volt, készült rá Laura nővér, hogy összeállítja a tartalmát és a megszólalókat, és akkor mondta, hogy önök mindenképp közte lesznek, mert olyan példamutatóan, emberségesen, ugyanakkor professzionálisan vezetik a céget, hogy példa lehet másoknak. És hogyha az ember példa, akkor az rettentő nagy felelősség.
Igen, hát egyrészt nagyon büszke vagyok arra, hogy példák lehetünk ebben a könyvben is. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy mások kívülről így látnak bennünket, de közben folyamatosan az interjú alatt is a testvéremmel mindig erre tértünk vissza sokszor, hogy jó, hogy mi jó példák vagyunk, de hát mi is annyira...
A piacon meg kell állni a helyüket.
Igen, hogy sokszor mi se érezzük magunkat igazán jó példának, hiszen mi is a piaci körülmények között
dolgunk. És azért a farkas törvények alól nem tudja az ember kihúzni magát, gondolom.
Így van, tehát hiába szeretné az ember máshogy csinálni, nem mindig tudja teljesen úgy csinálni, ahogy ideálisnak gondolná, akár mondjuk a környezetvédelem szempontjából, vagy nagyon sok szempontból, amit ránk készítenek akár különféle jogszabályok. De nagyon fontos az, hogy látjuk azt, hogy kellenek a jó példák, fontosak a jó példák, mi is egyébként így gondoljuk, és ezért is tartunk ki ezek mellett, az értékek mellett, amik emberközpontú elvek.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon köszönöm.
Zsóka Ágnes volt bizonyos értelemben a házigazdája ennek a könyvbemutatónak. Barisz Laura könyvét a Corvinus Egyetemen mutatták be. A Katolikus Rádió számára azt a tanszéket, vagy azt a törekvést, ami intézményesített formában létezik a Corvinuson, mutassa be, úgy látom, ön a felelőse, gazdája ennek.
Én vagyok az egyik gazdája, de nyilván nem csak én vagyok. A Budapesti Corvinus Egyetemen van egy olyan intézet, hogy fenntartható fejlődés intézet, és ezen belül egy fenntarthatósági menedzsment és környezetgazdaságtan tanszék, ahol akik akik ezen a tanszéken, meg intézetben dolgoznak, már évtizedek óta azon munkálkodnak, hogy fenntarthatóbbá formáljuk a világot, és a hallgatóságot nyitottá tegyük ezekre a kérdésekre, és cselekvőképessé is a fenntarthatóság irányában.
Ezen a területen az a szemlélet, amelyet Laura nővér képvisel, tehát az egyház szociális tanításának a mai közgazdász gondolkodásba való beültetése, milyen segítséget ad?
Nagyon nagy segítséget ad abban, hogy nagyon megerősíti azt az értékrendet, értékalapot, amire mi egyébként is alapítjuk, vagy amire mi felépítjük a oktatásunkat. Tehát az egész, én azt gondolom, hogy az egész fenntartható fejlődési gondolkodásmód az nagyon erősen összeegyeztethető a keresztény értékrenddel és keresztény alapokkal, és ezzel az emberközpontú gondolkodásmóddal a jó értelemben vett. Tehát nem az önző ember, hanem a jó értelemben vett emberközpontú gondolkodásmóddal, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ráerősítés. Laura nővér egyébként a mi berkeinkben végezte el a PhD képzését, tehát itt kapott doktori fokozatot ezen a tanszéken, ennek a tanszéknek az elődjén, úgyhogy ez egy nagyon fontos együttműködés.
És elmondta itt a könyvemutatón ön, hogy a képzésnek, ami a Corvinuson folyik, most már kötelező része az a stúdium, amelyet önök tálalnak, kínálnak nekik.
Igen, tehát a globális fenntarthatósági kihívásokon keresztül megismertetjük a hallgatókat ezekkel a problémákkal, kérdésekkel, amik az ő mindennapjaikat egyértelműen formálják ma már, tehát részben tisztában is vannak vele, de ugye megoldásokra van szükség, és úgy egyéni, mint rendszer szintű megoldásokra ebben az értelemben. Kihívásokkal szembesítjük őket, egyéni kihívásokkal is, tehát amikre nekik a saját magatartáskon keresztül válaszolniuk kell hétről hétre, és erre reflektálniuk is, hogy ez hogyan ment. Kimozdítjuk őket a saját komfortzónájukból, és olyan alternatív megoldásokat kell felvenniük, amik ugye abba az irányba mutatnak, hogy az egész világ fenntarthatóbbá váljon általa.
Jó munkát kívánok ehhez.
Köszönöm szépen.
Mindannyiunk érdekében. Köszönöm szépen. Baritz Laura Kairosz kiadónál megjelent Summa Ökonomie című kötetéről beszélgettem a domonkos szerzetes Baritz Laurával, majd Pogácsa Zoltánnal, aki közgazdász, szociológus, a nemzetközi politikai gazdaságtan szakértője, valamint Regéci Béres Melindával, Béres József unokájával, a Béres Gyógyszergyár igazgatósági tagjával, utolsó beszélgető társam pedig Zsóka Ágnes egyetemi tanár volt, aki a Budapesti Corvinus Egyetem fenntarthatósági menedzsment és környezetgazdaságtan tanszékének a vezetője. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Szent Angéla életpéldájáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2024. január 24-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Január 27-én ünnepeljük Szent Angéla liturgikus emléknapját. Szent Angéla kollégiumunk védőszentje és a Szent Orsolya rend alapítója. Egy különleges szent, egy nagyon izgalmas történelmi időszakban, egy páratlanul szép vidéken tevékenykedett. Mikor ért Szent Angéla? Ez az lenne az első kérdésem.
Szent Angéla a 16. században, a reneszánsz idején, a reformáció korában élt.
Kik voltak ebben a időszakban Szent Angéla kortársai? A történelem órán, irodalom órán elég sok ismert személyiségről tanultunk ebből az időszakból. Fel tudnátok sorolni párat?
Például Kolumbusz.
Vagy például Magellán.
Bizony, ez a nagy földrajzi felfedezések kora.
Luther és Calvin, Szent Ignác, 8. Henrik.
Bizony. Ugye egy izgalmas, látjuk a személyekből is, hogy micsoda sok minden történt ezekben az években, évtizedekben. Hol tevékenykedett Szent Angéla? Hol élt ő?
Észak-Olaszországban, a Gardató vidékén élt.
Nem tudom, mennyire ismeritek Európának ezt a részét. Az egyik legszebb része Európának. Desanzánomban született Szent Angéla, és élete nagy részét ezen a vidéken töltötte Lombardiában, a közeli nagyvárosban, Bressában tevékenykedett főként. Azt mondtuk ugye, hogy egy izgalmas történelmi korban élt, amikor új földrészek és eszmék jelentek meg, amikor megújul az egész természettudományos gondolkodás, a reformáció és a katolikus megújulás korában. Nem egy békés időszak ez. Angéla életének színhelye a Habsburg Valois uralkodóházak hatalmi vetélkedésének színtere. 5. Károly német-római császár és első Ferenc francia király küzdelme Itália birtoklásáért. Háború, inség, járvány rázza meg ebben az időben Lombardiát, azt a tartományt, amely Angéla otthona volt. A szenteket pedig mi mégis valamiféle mindig nyugodt, jámbor, talán kicsit unalmas embereknek gondoljuk, akik a mindennapok történései fölött állnak. Holott valójában mindnyájan nagyon izgalmas, eredeti személyiségek, tele kérdésekkel, kételyekkel, problémákkal és nehézségekkel. Olyan emberek, akik felismerik az idők jeleit, nem megfutamodnak a nehézségek láttán, hanem Isten erejében bízva, hősként küzdenek, nemes célokért áldozatokat hoznak, olykor az életük árán is, sokszor reménytelen körülmények ellenére. Fáradhatatlanul tevékenykednek Isten országának építésén. Angéla is egy ilyen szent volt, nem ismert lehetetlent. A katolikus egyházban hagyományosan 3 esetben avatnak valakit szenté. Mit gondoltok, hogy mi lehet ez a 3 kategória? Mi miatt emel az egyház valakit a szentek sorába?
Hát az első kategóriába tartoznak a vértanúk, akiket a keresztény hitük miatt öltek meg.
A második lehetőség, ha valaki kivételesen erényes keresztény életet élt, hősi fokon gyakorolta a keresztény erényeket.
A harmadik kategóriába pedig azok tartoznak, akik haláluk után hosszú évekig szent emberek hírében álltak.
Ferenc pápa bevezetett még egy 4. lehetőségét, ezt olyan személyekre lehet alkalmazni, akik buzgó keresztény életet éltek, és mások megmentése érdekében önként vállalták a korai halált. Angéla, szerintetek melyik kategóriába tartozott?
Hát szerintem a másodikba. A kivételesen erényes keresztény életet élt, és hősi fokon gyakorolta a keresztény erényeket.
Nos, akkor nézzük meg, hogy ez a szentségnek ez a formája, amikor valaki kivételesen erényes keresztény életet él, és hősi módon gyakorolja ezeket a keresztény erényeket, hogyan valósult meg Szent Angéla életében. Mivel ez egy ilyen nagyon szerencsés, meg találó kifejezés szerintem, hogy hősként éltek, nézzük meg, hogy mik voltak azok a nehézségek, amelyekkel Angélának, kvázi a mai napunk, vagy mai adásunk hősének szembe kellett néznie.
Korán árvaságra jutott.
Milyen korán?
Még gyermekként elveszítette szüleit, később nővére, elválaszthatatlan kis barátnője is meghalt, egyedül maradt.
Bizony, képzeljétek el, hogy ő viszonylag korán teljesen magányosan maradt. Azért ez egy ilyen pályához akármilyen is nem egy jó start szerintem. No, aztán milyen nehézségekkel küzdött meg még ő a mindennapokban?
Angéla otthonát sajnos egy háború is sújtotta.
Bizony, ebben, amikor ő élt, akkor gyakorlatilag ott folyamatosan háborúskodás zajlott Lombardiában.
Hát megélte az egyház erkölcsi hanyatlását. Hát ugye, mert akkor volt a reformáció is, nem hiába.
Bizony, tehát látjuk, hogy nagy ideológiai küzdelmek folytak abban a korban, amikor ő élt. De hogy ez ne úgy képzeljétek el, hogy valami távol hírekbe hallotta, vagy könyvekbe olvasott róla, hogy nem tudom, Rómában mik történnek, vagy a német-római birodalom éppen hogy hullik darabjaira, hanem ő ezt a mindennapokban tapasztalta meg.
Hát meg ugye veszegénységben is élt.
Nyilván ez abból adódott, hogy mégiscsak árva volt, illetve miből adódott még, hogy ő szegényen élt?
Hát belépett a ferencesek harmadrendjébe, ahol